Tévtanítók nagyon sokféleképpen próbálták megszüntetni az evangélium munkáját Kolosszéba, de ez nem sikerült. A nagy támadásoknak mind-mind ellen tudott állni a gyülekezet, de volt valami más, ami elkezdte rombolni mégis az ő életüket. Mint a tenger csendes, de állandó hullámjai koptatták a sziklákat, ugyanúgy koptatta a korszellem is a kolosszebeli gyülekezetnek az életét. Nem nagy erővel, nem hatalmas pusztítással, de annál csendesebben és annál keményebben lassan-lassan beszivárogtak olyan dolgok ennek a gyülekezetnek az életébe, amik tönkretették ezt a nagyon áldott közösséget. Csábító mosoly, kétszínű üzleti praktika, egy kis kicsapongás, és lassan-lassan ment tönkre ez a gyülekezet. És belegondolunk, borzasztó nehéz is lehetett megállni, hiszen kint volt egy gazdag város, csodálatos pompa, és nagyon sokan meginoktak. Nagyon sokan azt mondták, megéri kereszténynek lenni, mikor ilyen sok mindenben nem vehetek részt, megéri kereszténynek lenni, ha nem folytathatom a sötét üzelmeimet, és ehelyett talán lejjebb kerülök a ranglétrán. Megéri mindez? És ezen gondolkoztak ezek az emberek, és ezek a csendes sóhajok, ezek az elfojtott vágyak, lassan elkezdték teljesen tönkretenni a gyülekezetet. Nem volt aggasztó eltévejedés, szemetszúró ostobaság, csak vágyakozása világ kincsei után, és ez nagyon-nagyon veszélyes. És Epafrász érezte a bajt, és elment Pál apostolhoz. Akkor már nem Efezusba találta őt, hanem Rómában a börtönbe, de egy ilyen szabadabb börtön volt, házit fogság, ahova elmehetett és beszélgethetett vele, és Pál apostol azt mondta, Epafrász, igazad van, nagy a baj, próbálok segíteni. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol nem úgy segített, hogy ledorombolta a gyülekezetet, hogy leszitta őket, mint ahogy tette mondjuk a galatabeli gyülekezettel, hogy ostobákát elhajoltak az Isten evangéliumától. Egy szeretetteljes, aggódó levelet írt nekik. Biztatja és bátorítja őket. Fel akarja emelni a fejüket, és azt akarja mondani, ne azt nézzétek, ami a földön van csupán. Ahogy írja szépen a levelében, az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Öljétek meg tagjaitokban, ami csak erre a földre irányul. A Lükosz völgyi kedves kis keresztény gyülekezet küzdött a korszellemmel, és talán semmi újat nem mondok így a 21. század elején, hogy bizony mi is borzasztóan küzdünk a korszellemmel. Ezt az orosházi gyülekezetet semmivel sem kevésbé pusztítja a korszellem, annak a hatásai, mint ott egykor ezt a kolosszebeli gyülekezetet. Egyénként és gyülekezetként mi is szeretnénk egyenes gerinccel megállni az Isten színe előtt, úgyhogy Istenem, én csak a Te igédhez ragaszkodtam. Szeretnénk megállni a világ rettenetes sodrásába, de gyakran nagyon nehezen megy. És most itt van 31 fiatal, akik szeretnének elindulni ezen az úton, és talán bennük, vagy a szüleikben is, mert tudom, hogy a szülőkben is megfordult a kérdés, hogy mi értelme van ennek? Mit akar ez a gyerek most a hittel ebben a világban, amikor talán ennek van a legkevesebb haszna? Inkább azt kéne megtanítani neki, hogy hogyan érvényesüljön, hogyan gázoljon át másokon, hogyan tegye tönkre a mások életét azért, hogy az övé boldog legyen. Egykor ott a Lükosz völgyében, Kolosszéban égető kérdés volt ez, és égető kérdés a mi számunkra is. Mert sok ember előtt két világ van, két orosháza és két élet. Az egyik a Biblia világa, amely talán ózsdi, régies, amelyik talán egy picit vonz minket, amit olyan jó lenne követni, de nem lehet, mert más a korszellem, mert máshogy kell élni. Mondjuk két példát. Az egyik, mit teszünk, ha megbántanak minket? A Biblia azt mondja, tartsd oda a másik arcodat is, és bocsáss meg. A világ azt mondja, ez szánalmas és gyenge, üss vissza, mert annál inkább bántani fognak. Vagy gondoljunk a hűségre. A Biblia azt mondja, szeresd a kedvesed, akár 50 év után is legyél hűséges, megértő, és bocsáss meg őszintén. És mit mond a világ? Mindig a fülembe cseng egy akkori fiatalember tanácsa, amit nekem 13-14 éves gyereknek mondott, azt mondta: Laci, minden nőt nem tudsz megkapni, de törekedni kell erre. Ez a mai világnak az üzenete, sokan talán ilyen tanácsokat adnak a fiataloknak, és nem véletlen az, hogy alig 2 napja nyílt meg egy diszkó innen 50 méterre, és 2 napja csak a sörös üveget, a szemetet, meg a mocskot szedegetjük a templomkertből. Szerezd meg minden nőt, mondja a korszellem, szeresd a kedvesed, légy hűséges, mondja a Biblia. Az elmúlt időszakban nem csak konfirmáción, hanem a gyerekek nagy része egyházi iskolában is, vagy hittanórákon, vagy bárhol ezt a másik üzenetet hallotta. És milyen üzenetet hallottak otthon? Milyen üzenetet hallottak a világban? Melyikre erősítjük, és melyikre segítjük őket? A médiával lévő korszellem betör az életünkbe, betör a gyermekeink életében, és apró kövekként sodorja el őket a nagy sziklától, a gyülekezettől. Hány és hány fiatal ment el így ebből a közösségből is, mert valahol más értékesebbnek vagy szebbnek látszódott. Kedves testvéreim, talán meglepő lesz, amit mondok, de ennek így kell lennie. Az egyház benne él a világba, nem tudunk kiszakadni, nem mondhatjuk ezt, hogy ahol a kerítés van, ott a nagy falakat emelünk, és itt mi benn a korszellemtől függetlenül, tévé, rádió, videó, minden nélkül élünk, nem, benne élünk a világba. És meg kell tanulnunk ebben a világban harcolni. És meg kell tanítani ezeket a gyermekeket is arra, hogy hogyan lehet ebben a világban győztesként harcolni. Volt egy téma, amiről elég sokat beszélgettünk, ez a jó és a rossz kérdése, és az ember szabad döntésének a kérdése, hogy hogyan döntök én, amikor valami nehézség van az életemben. Úgy, ahogy a világ mondja, vagy úgy, ahogy az Isten igéje mondja. Pál apostol ebben a mai igében egy nagyon egyszerű útmutatást ad, hogyan kell harcolni? Imádkozva. Ez a kulcsmondata a mai Isten tiszteletünknek. Pál apostol ad 3 nagyon fontos útmutatást, ezt röviden hagy helyezzem mindannyiunk szívére, konfirmandusok szívére, családtagok szívére, gyülekezet szívére. Azt mondja először is, hogy ne akárhogy imádkozzatok, hanem kitartóan. Az útmutatónak a mai heti igéje így szól: szüntelenül imádkozzatok. Mennyit imádkozunk naponta? Talán néhány percet, talán jobb esetben 8-10 percet is, aztán ennyi. De mit jelent az, hogy szüntelenül imádkozni? Hiszen mindannyiunk élete egy állandó rohanás, innét oda, onnét ide, dolgozni, tanulni, alkotni kell. Hát hol van nekem időm állandóan imádkozni? Ha nem vagyok én szerzetes, az meg tudja tenni, hogy akár 5, akár 8 alkalommal, korán, reggeltől, késő éjszakáig imádkozzon, más dolga nincsen, nincs család, nincs megélhetés, nem jön neki gázszámla. Ő tud imádkozni, de én ezt hogyan tegyem? Kitartóan és szüntelenül nem azt jelenti, hogy az ember csak imádkozik és alszik. Ennél többet jelent, talán azt, hogy még alvás közben is imádkozik. Mert az egész élete az embernek egy imádkozó élet. Mindig nyitott az Isten felé, és nem egy bezárult, önző élet, hanem kifele és felfelé néző élet. Minden percben készek vagyunk szólni és meghallgatni az Isten szavát. Ez egy párbeszéd, az imádság. Munkahelyen, családban lehet állandó imádságos lelkülettel élni. Így az imádság egy életformává válik. Tudom, hogy hol a helyem, és tudom, hogy ki az én Istenem. Ez az apostol első tanácsa, hogy kitartóan imádkozzunk. A második így szól: éberen, legyetek éberek az imádságban. Mi az éberség? Az éberség nem más, mint figyelmesség. Figyelmesség, hogy amikor este lefekszek, azt mondom: kivel beszélgettem ma? Kinek van szüksége arra, hogy én most Isten színe elé vigyem őt? Kiért kell könyörögnöm, és kinek az örömét vihetem az Isten elé? Örülünk az örülőkkel? Sírunk mi a sírókkal? Éberek vagyunk? Valakinek ma is nagy szüksége van arra, hogy érte vagy vele imádkozzunk. Tudjuk, hogy ki az. Imádkozunk egyáltalán a konfirmandusokért, imádkozunk-e értük rendszeresen, családtagjainkért, szeretteinkért. Legyünk éberek. Vegyük észre, hogyha a testvérünk szenved, És az ember nem csak úgy tud szenvedni, hogy potyognak a könnyei és ár egy sír mellett, hanem tud úgy is szenvedni, hogy talán azt a belső feszültséget, ami benne van, nem tudja elhordozni, ez kicsap idegességbe, kicsap türelmetlenségbe, bármi másba, és az ember nem akar rossz lenni, de szenved, mert nem bírja elhordozni az életébe lévő feszültségeket. Vannak gyermekek, unokák, lehet imádkozni sikeres érettségiért, lehet imádkozni, hogy megálljon kísértések közepette, lehet imádkozni oly sok mindenért, éberem. Ha már mondtam az életemből egy negatív példát és negatív tanácsot, hadd mondjak egy pozitívat is, amit talán már idéztem, de számomra nagyon jól kifejezi az éber imádságot. Egyszer egy lelkész nekem azt mondta, hogy ő mindig imádkozni szokott, amikor egy száguldó mentőautóval találkozik. Imádkozik azért a számára teljesen ismeretlen emberért, akinek most nagyon nagy szüksége van erre, és aki ott van benne a mentőautóba. Milyen sok minden van még, amiért így éberen tudunk imádkozni. Igen, imádkozzunk kitartóan, imádkozzunk éberen, és ne feledkezzünk el a hálaadásról sem. Erről is szól az apostol. Az imádság a téma, akár könyvben, beszélgetésben, vagy teológiaiak, mindig ez az első dolog, ami előkerül. Ordas Lajos, egykori evangélikus püspök számolta össze az imádságokat, amiket elmondtak emberek. Amikor ő számolta, akkor az imádságok között volt 4 hálaadó és 18 kérő imádság. Több mint 4-szerese volt az, amikor az emberek kéréssel fordultak az Istenhez, és 1/4 volt az, amikor hálát adtak volna valamiért. Gondoljanak bele a kedves szülők, hogy milyen lenne az, hogyha a gyerek hazamenne, és azt mondaná, anya, ma 1-est kaptam. Utána nem mondana semmit, utána azt mondaná, mondjuk, anya, kérek reggelit, utána hetekig nem mondana semmit, utána azt mondaná, 2-est kaptam. És a szülő megkérdezni, hogy na de kisfiam, más nem volt? De kaptam 4-est, 5-öst is, meg is dicsértek, de hát azt nem mondom el neked. Így vagyunk az Istennel, és ami rossz, azt elmondjuk, azért kérünk, elfelejtünk visszamenni, hálát adni és megköszönni dolgokat. És ez az, amire lehet tudatosan is figyelni. Emlékszem, amikor 17 évesen átadtam az Úristennek az életemet, és azóta is, ha talán bukdácsolva is, de ezen az úton járok, akkor valaki azt tanácsolta nekem, hogy írjam föl azokat, akikért imádkozni szeretnék. És ma is megvan az a könyvjelzőm, aminek a hátára föl van írva, talán kicsit kisiskolás módon, az Isten színe előtt kisiskolás módon egy névsor. Mert megtanultam, hogy imádkozni úgy kell, hogy az ember elkezdi a legközelebbi rokonainál, megy egyre távolabb, távolabb, és a végén visszatér saját magához. És lehet ezt tudatosan csinálni, ezt mindig magam elé tettem, és mindig ezekért az emberekért tudatosan imádkoztam, és tudatosan hálát adtam. Ma persze lehet azt mondani, hogy Istenem, hát miért adjak hálát? Olyan nehezen élek, annyi problémám van, talán betegség kínoz, miért adjak hálát? És ez nem más megint, mint a korszellem hatása, amelyik azt mondja, hogy te akkor élsz valamit, ha gazdag vagy, ha szép vagy, ha fiatal vagy, ha szép autód van. És sokan ezt elhiszik, és azt mondják, igen, ő adhat hálát, mert nézzük meg, micsoda kastélya van medencével, de én miért adjak hálát, amikor alig bírom cipelni az élet terhét. Kedves testvéreim, megvallom őszintén, valamikor talán én is ilyen buta ember vagyok, aki azt mondja, hogy miért adjak hálát. Az Úristen mindig rámutat arra, hogy mi nem a letörtségnek, a depressziónak, a rosszkednek az emberei vagyunk, hanem azért adhatunk hálát, mert rengeteg ajándékot és kincset kaptunk. Mert az Úristen nem aranya kilójába méri a gazdagságot, hanem valami egészen másba. Most, ha itt körbenézünk ebben a templomban, akkor azt látjuk, hogy itt van 31 fiatal, azt gondolom nem kell elmondani, hogy miért adjunk hálát. Van nagyon sok fiatal, akiért talán lelkészként, vagy a feleségemmel együtt harcoltunk, hogy most itt legyen. Van sok fiatal, akiért talán a pedagógusa harcolt, van sok, akiért talán a szülő harcolt, mert a gyerekben nem volt olyan nagy vágy. Teljesen mindegy, hogy hogyan, de most itt vannak, most valami történik. Nem hagytuk, hogy ezt a pillanatot elszalasszák, mert hiszem, hogy ezen keresztül az Isten szeretne velük találkozni. van miért hálát adni ezekért a gyermekekért. Tegnap úgy fogalmaztam meg magamnak a tegnapi konfirmációi vizsgát, hogy életem legnehezebb és legáldottabb konfirmációi vizsgája volt, hiszen én minden gyermek mögött, minden zavarba lévő és izguló gyermek mögött láttam egy életet, láttam otthoni családi problémákat, láttam küszködéseket, láttam nagyon sok mindent, és hálát tudtam adni az Úristennek, hogy mindez megtörténhetett, és ezzel a hálás szívvel várom őket majd az Úristen oltárához. Zárásként ez az igehirdetés egy icipicit hadd legyen önző, mert Pál apostol is önző. Mert a végén azt mondja, hogy kedves testvérek, én sokat imádkozok értetek, és sokat hordozlak titeket, hagyj kérjem azt, hogy ti is imádkozzatok értem. Nem is értem, hanem azért az ügyért, amelyet mi lelkészek képviselünk. Pál apostol azt mondja ebben a levélben a végén, hogy imádkozzatok értem, hogy Isten nyisson előttünk ajtót az igének, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok. Hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Ezért is imádkozni kell. A Szentírás itt van 2000 éve a kezünkbe, egy szép 1906-os Biblia itt van kinyitva az oltáron, de azért is imádkozni kell, hogy ezek a régi igék, ezek élővé váljanak és megszólaljanak. Hogy ez valóban életet átformáló ige legyen mindannyiunk számára. Mert igen, ezt az igét magyarázni kell, aktualizálni kell, el kell mondani a 21. század emberének, hogy mindez mit jelent, hogy ez rólunk szól, hogy vegyük észre, hogy itt nem valami ózsdi dolog van, nem arról van szó, hogy egyszer bejövök a templomba és megnyugtatom a lelkem, itt az életünkről van szó, a lelkünkről, a hitünkről, az üdvösségünkről. És ezért is imádkozni kell, hogy itt Orosházán, rajtunk lelkészeken keresztül, a diákokon keresztül, az iskolán keresztül, minél inkább megszólaljon ez az életet mentő evangélium. Mert ami nekem nagyon-nagyon fontos, az másnak lényegtelen, és ezért a másik rohan a vesztébe. Hagy olvassam el azt az igét, amit bárki elolvashat, ha bejön a lelkészi hivatalba, a szobámba, Kapi Bélának egy idézete van kiírva. Hagy olvassam el most az egészet, mert ennek csak egy részlete van kiírva, ez így szól. Az ige hirdetés félelmetes hivatás. Az embert szinte megdöbbenti annak a felelősségnek a komolysága, hogy az embereknek az Isten igéjét kell hirdetnie. Minden ige hirdetés új támadás, új harcba indulás, új győzelem keresése. Minden prédikáció világrombolás és világépítés egyszerre. Igen, az, amit a gyülekezetből néhányan talán annak látnak, hogy a lelkész följön, valamit mond a szószéken, az egy félelmetes hivatás, és az embert szinte megdöbbenti annak a felelősségnek a súlya és komolysága, hogy az embereknek az Isten igéjét kell hirdetni. Próbáltunk mi is sok hamis hitet lerombolni a gyülekezetben, vagy akár a fiatalok között, amelyekre az emberek életüket tették fel, és próbálunk építeni valami újat. De csak a nagyon korlátolt és nagyon buta pap gondolja azt, hogy ezt egyedül meg tudja tenni. A lelkész semmit se ér, ha nincs mögötte az imádkozók serege, az imádkozó gyülekezet. Minden lelkésznek erre van szüksége, bármelyik felekezethez is tartozik, hogy imádkozzunk értük. Imádkozzatok, hogy Isten nyissa meg előttünk az ajtaját az ő igéjének. Imádkozzatok, hogy helyesen és helyes időben tudjunk szólni a Krisztus titkát. Mert a gyülekezet élete nem csak a lelkészektől függ, sokkal inkább egy egész gyülekezetnek a lelkületétől és imádságaitól. Kedves testvéreim, Pál apostol ezteket az igéket bízta a kolosszebeli gyülekezetre, és én most ezeket az igéket bíztam az orosházi gyülekezetre. Tudjunk együtt imádkozni, ma elsősorban ezekért a fiatalokért, azokért, akikre az Úristen a nevelésüket bízta, akár családtagok, akár pedagógusok. Itt tudjuk leborulni mindannyian Isten színe előtt. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te nagyon jól tudod, hogy imádkozó élet nélkül erőtlenek és gyengék vagyunk. lassan-lassan elszáradunk és elfonnyadunk, mint egy virág, amelyik nem kap levegőt. Add ezt a friss fuvallatot a mi életünkbe, Istenünk. Add, hogy megújuljon a mi imádságos életünk. Add, hogy észrevegyük, hogy kiket kell hordoznunk, kiket bíztál ránk. Így imádkozunk most konfirmandusainkért is, Istenünk. Add, hogy mindez, ami itt történik, ne valaminek a vége, hanem a kezdete legyen. Elinduljanak azon az úton, amelyik tán nehéz, tán göröngyös, tán csak a csúfolódó és a nevető ember rajta, de a legcsodálatosabb út, mert te hozzád vezet. És imádkozunk Istenünk a szülőkért is, hogy ezen az alkalmon keresztül ők is megértsék, mit jelent a te utadon járni, hogy mit jelent ez az alkalom ezeknek a gyermekeknek. Amen.